kedves gyülekezet, a három kijelölt szakasz Sámuel első könyvében található a hetedik részben, és voltak éppen négy verszak van kiírva mára, amivel foglalkoznánk, de a jobb érthetőség kedvéért a rész elejéről még három verszakot hozzá fogok olvasni, így tehát Sámuel első könyvének hetedik részéből az első hat verszakot fogom olvasni, amelyet ülve hallgassatok meg. És előttek a Kirjat Jearimbeliek, és felvitték az Úrnak ládáját, és bevitték Abinádáb házába, amely a dombon volt, és Eleázert, az ő fiát az Úr ládájának őrzésére rendelték. És történt, hogy attól a naptól fogva, amelyen Kirjat Jearimba hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudnélik 20 esztendő, és Izraelnek egész háza siránkozott az Úr után, és voltak éppen innen jönne az a szakasz, amivel foglalkozni fogunk majd. Sámuel pedig szólt Izrael egész házához, és ezt mondta: ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, az Astarótot, és szíveiteket elkészítettitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izraelnek fiai a bálványokat és az Astarótot, és csak az Úrnak szolgáltak. Akkor Sámuel mondta: gyűjtsetek össze az egész népet, Izraelt Mispában, hogy imádkozzam, értetek az Úrhoz. Összegyűltek azért Mispában, és vizet merítvén kiöntötték az Úr előtt, és böjtöltek azon a napon, és így szóltak ott: vétkeztünk az Úr ellen, és eképpen ítélte Sámuelt, és Sámuel Izrael fiait Mispában. Sámuel az az első olyan próféta, aki talán a könyvének az egyik részét szerezhette, bár itt is megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy vajon ő szerezte, vagy valaki más írta ezt a könyvet, és már annyira megszoktátok, hogy minden alkalommal elmondom azt, hogy mégis valamelyest közelebb kerüljünk a szent iratokhoz, a szent íráshoz, hogy már ezen talán nem lepődik meg senki, és mindig elmondom, hogy nem is az a lényeg elsősorban, ez inkább az íráskutatókat izgatja, hogy ki az, aki szerezte a könyvet, hanem mi is az, ami ebben a szakaszban benne foglaltatik. Egy picit még előbbre kell mennünk ebben a történetben, hogy egyáltalán tudjunk mit kezdeni azzal, ami ma előttünk áll, és azért is olvastam el a rész elejétől ezt a szakaszt, hogy kicsit közelebb kerülhessünk, de élő szóban elmondom az előzményeit, mert így talán még inkább érthető lesz, amit Sámuel a népnek mond. Sámuel volt az a próféta, aki egészen gyerekként került Éli főpap házába, talán emlékszünk rá, hogy ő az, akiért imádkozott az ő édesanyja, Anna, és úgy járult az Úr elé, hogy szinte kikönyörögte, kikövetelte Sámuel, és azt ígérte, hogy ha Sámuel, akkor még nem tudta a nevét, de hogyha gyermeket ad neki Isten, akkor ő ezt a gyermeket teljesen az Úrnak fogja szentelni. Így kerül a kis Sámuel Éli főpap házához, és visz egy másfajta szemléletet ebbe a papi családba, ugyanis Éli, aki gyengekezű pap volt, nem tudott ágyt parancsolni családjában, gúnytűztek Istenből, visszaéltek a papi szolgálattal, Hofni és Fineás, akik ugyan édesapjuktól átvehették volna a papi tisztséget, de saját hasznukra fordították az elöljárói feladatot, az elöljárói tisztséget a nép között. És Isten nem beszél a néppel, egészen addig, még Sámuel fel nem tűnik, Sámuel meg nem jelenik, és ő rajta keresztül kezd üzenni a népnek. És talán emlékszünk rá, hogy egy filiszteusokkal beli harcnál odaviszik a frigyládát, mert így akarják biztosítani azt, hogy győzzön a nép a harcban, de nem, hogy nem győznek, mert hisz elveszítik a harcot, hanem még Isten ládáját is elviszik, és a filiszteusok beállítják Dágon templomába az Úrnak szent ládáját. És akkor emlékszünk rá, hogy leborul a polcról Dágon szobra, leborul a láda előtt, fekélyekkel veri meg filiszteusokat Isten, és rádöbönnek arra, hogy vissza kell adni a ládát Izraelnek, és nem, hogy vissza kell adni, hanem bűnért való áldozatot is küldenek a ládával együtt, hogy Isten a csapását elfordítsa tőlük. És itt megállnék egy percre. Egy teljesen istentelen népről van szó, vagy teljesen mindegy, hogy nép vagy egyénről lenne szó, de rádöbben valamire, amire az ember hívőként sem minden esetben döbben rá, hogy Istennek meg kell adni azt a kellő tiszteletet, ami neki jár. Nem lehet őt félváról venni és összemaszatolni az Istennel való közösséget, valamiféle kicsit rejki, kicsit Jézus Krisztus, kicsit ez, kicsit amaz, meg nem kell azt annyira komolyan venni felkiáltással. Ennek a legkézzelfoghatóbb változata az, amit nekem szoktak mondani, hogy hála Istennek lekopogom, mert van valami zavar az emberekben, hogy hogyan kell Istenhez viszonyulni, és egy kicsit lekopogom, egy kicsit Istenhez imádkozom, és hát ha valamelyik bejön. Ami az egyik legérdekesebb ebben a történetben, hogy ezzel a kérdéssel tökéletesen tisztában van a filiszteusok csapata. Istennek meg kell adni a tiszteletet. Bűnért való áldozatot mutatnak be, amikor visszaküldik a ládát. Egy a kérdés, vajon miért nem térnek meg hozzá? Mindent tudnak. Azt is tudják, hogy hogyan kell Istenhez viszonyulni. Azt is tudják, hogy nem lehet félvárról lenni az Istennel való közösséget. De inkább menjen el tőlünk, és menjen vissza az ő lakhelyére. Ó, hányszor jársz így, vagy járok én, mindent tudok Istenről, mindent tudok arról, hogy ki az Isten, és vajon megadom a neki járó kellő tiszteletet. Azon a helyen imádom őt, ahol kellene, vagy inkább hagyjon engem, és távozzon el tőlem. Ne legyen része az én életemnek, mert ha része az életemnek, akkor bizonyos dolgoknak nincs helye az én udvartartásomban, az én gondolataimban, az én lelkemben. És ha nincs helye, akkor döntenem kellene, hogy mit fogok tenni. Megadom a tiszteletet és elküldöm magamtól. Ez az egyik izgalmas története, vagy jelenete ennek a szakasznak. A másik ilyen izgalmas epizódja az, amivel elkezdtem a fölolvasást. Visszaküldik tehát a filiszteusok Izrael földjére, Kirjat-Jearimben van az Úrnak ládája, és újonganak a Kirjat-Jearimbeliek, éppen aratásban, újonganak, hogy visszajön a láda. Igen ám, csak megint probléma történik, mert tudván tudják azt, hogy az Isten szent ládáját nem lehet szentségtelen kézzel megfogni, és bele kíváncsiskodni az Isten dolgaiba, és ott egyik megközelítés szerint közel 55 ezer ember hal meg, másik szerint csak 70, nem lehet tudni pontosan, hogy hány, de mindegy, hogy hány ember hal meg. Ez az embereket fölháborítja, hogy visszajön Isten, nem hogy örülne Isten, hogy ide kerülhet a mi földünkre, valaki hozzányúl az ő ládájához, és egy kicsit kíváncsiskodik, miért kell azt megölni, és miért kell azt elpusztítani, inkább menjen el innen Isten. Mert hogyha Isten nem úgy viszonyul hozzám, ahogyan én ezt akarom, hogy én akkor fogok visszajönni az ő szentségével, amikor nekem tetszik. Ugyan ő azt mondta, hogy nem lehet hozzám nyúlni az ő ládájához. De én hozzányúlok. Miköze hozzá, hogy én hogy viszonyulok? Örüljön neki, hogy én vele kapcsolatot keresek. Annyian nem keresnek vele kapcsolatot, nem hogy boldog lenne, hogy én pedig legyen. És ha ez nem úgy történik, ahogy én gondolom, és Isten ezért elfordult tőlem, és nem válaszol, akkor menjen innen. És így jut el Abinádáb házába az Úrnak ládája, megbízzák Eleázért, hogy vigyázzon rá, és 20 évig csönd van. 20 év az igen nagy idő. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor alig vártam, hogy 18 éves legyek, és ugye Magyarországon a 18 év a felnőttségnek a kritériuma, és én alig vártam, hogy felnőtt lehessek, hogy én azt csinálhassak, amit akarok. És borzalmasan lassan telt az idő. Alig tudtam kivárni, hogy végre felnőtt legyek. 20 év az egy fél emberöltő. Fél emberöltő alatt semmi sem történik. Ott van az Úr ládája, visszajött, hűséggel őrzik, és mindenki távol tartja magát, csak sóhajtozik, hogy jaj, Istenem, miért nem segítesz, miért nincsen jelen az életemben az örökkévaló, meg ha lenne Isten, akkor mi mindent tehetne az én életemben. 20 év eltelik, anélkül, hogy valami történne az emberek szívében. Azt gondolom, hogy Sámuel, aki már ekkor nem kisgyermek, hanem próféta, házról házra jár, bátorít, prédikál, tanácsot ad, és arra próbálja az embereket elvezetni, hogy érdemes az Úrral komoly szövetséget kötni, érdemes az örökkévaló Istennel egy életre szóló kapcsolatot keresni. És addig siránkozik a nép, amíg azt nem mondja Sámuel, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, az Astarótot, akkor az Úr válaszolni fog nektek. Az Astarót, a szerelem, a bőség, a háború istenség, a termékenység istennője volt, és ennek a férfi párja Baál, a férfiasság, a gazdagság, a siker és a termékenység istene. És ha az ember így kicsit elvonatkoztat ettől, akkor végig tudja gondolni a maga életében, hogy hány Astarót és hány Baál van az ő háztartásában, amikor sokkal fontosabb a siker, a pénz, esetleg most jött el az ideje a gyermekvállalásnak, és majd ha mindennel rendben leszek, minden megvan, és az én sikerem, egzisztenciám is rendben van, akkor majd jöhet Isten. Ja, hogy nincsen szobor formája az otthoni polcon Istennek, csak a lelkemben van. Ugyanez a vágy, ami itt Kirjat Jeárimban volt, ne hidd azt, hogy nem ugyanarról a bálványról szól. Mi a fontos neked? Termékenység, ami lehet átvitt értelemben nem feltétlenül gyermekek sokaságára gondolni, hanem az én munkahelyemben én vagyok a legjobb, és ezt most muszáj addig bernem, addig csinálnom, amíg fiatal vagyok és erős vagyok. Addig kell az egzisztenciámat megteremteni, amíg ez is ez van, és sorolhatná az ember a végtelenség, hogy mennyi minden fontosabb, mint az Istennel való közösség. Csak egy a probléma. Isten nem fog kapcsolatot keresni olyan valakivel, aki fél szívvel szeretné az Urat követni. Félreértés ne essék, nem az ellen szeretnék beszélni, hogy az ember ne végezze ezeket a dolgokat, mert ezek fontosak. Csak vajon mi élvez prioritást az életemben? Mi az első? Mi az, ami a legfontosabb? Vagy, ha Kirjat Jearimba utazunk egy kicsit gondolatban, ki a legfontosabb? Én elgondolkoztam azon, hogy vajon 20 évig mi történt? Miért nem értették meg? És ezen kezdtem merengeni egy kicsit, hogy 20 év alatt hányszor hallották ugyanezt Sámuel szavaiból. De akkor rögtön eszembe jutott, hogy én több mint 30 éves voltam, amikor megtértem. És föltehettem volna magamnak is a kérdést, hogy és 30 évig mi történt a te életedben? Mindig hallottad otthon. Édesapától, édesanyától azt, hogy van Isten, és meg kell tisztítani a szívedet ahhoz, hogy békességed legyen a lelkedben. Mi történt addig? Miért nem értetted meg, mondom magamnak, azt, hogy Istennel békességben kell lenni? Ez az a misztérium, amit nem tudunk megfejteni, nincsenek törvényszerűségei, nincsen semmi olyan recept, ami alapján meg lehet érteni. Ez az, amiről a Szentírás azt mondja, hogy angyalok próbálnak betekinteni ebbe a misztériumba, és nem tudnak, mert ezt egészen magához ragadta az örökkévaló Isten. Mikor gyújt világosságot a te szívedbe, a te lelkedbe? Egy biztos, hogy amíg Baál vagy Astarót az Isten, addig nem lesz világosság, addig olyan félig-meddig maszatolt Istenhez való kapcsolatod lesz. Egy módon lehet ővele kapcsolatot keresni, egy módon lehet ővele békességet találni, hogy csak neki szolgálsz, hogy csak övé a te szíved, csak úgy akarod élni az életedet, hogy vajon mi a kedves az örökkévaló Istennek. És mielőtt fölháborodnánk azon, hogy ja, hogyha ilyen könyörtelen és kegyetlen ez az Isten, hogy mindent magának akar gyűjteni, és mindenemet el akar venni, nehogy azt hitt, hogy bármire szüksége lenne az örökkévaló Istennek, hanem egy a biztos, hogy ha te ebben a kérdésben dőlőre tudsz jutni önmagadban, onnantól kezdve a többi munkádban is meg fog áldani az örökkévaló Isten, hogyha minden munkádat úgy végzed, hogy vajon mi a véleménye az örökkévaló Istennek erről vagy arról. Vajon ő az én helyemben hogyan viszonyulna a munkámhoz? Lehetsz te bolti eladó, mérnök, tanár, bármi. De ha azt gondolnád végig, hogy az örökkévaló Isten hogyan viszonyulna ahhoz a munkához és azon munka kapcsán a környezethez, akkor biztos lehetsz benne, hogy békességed lesz az örökkévaló Istennel, és békességed lesz önmagaddal. Mi a következménye ennek tehát a te életedben? Ez a legfontosabb kérdés. Menjen innen Isten, vonuljon el, megadom a tiszteletet, csak ne szóljon vele az én életemben, mondták a filiszteusok, hogy mondták, kérját járjunk belén, lakosok 20 éven keresztül. Lehet ezt is választani? Vagy lehet azt is választani, amit 20 év után Sámuel vezetésével választottak, mindent elhánytak, ami bálvány volt, mindent kidobáltak, ami nem odavaló volt, mindent kiszórtak az életükből, ami nem Istennek tetsző volt, és egyszer csak békesség költözött az ő lelkükben. Összegyűltek azért Mispában, olvasok az utolsó verszakban, és vizet merítvén kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és így szóltak, vétkeztünk az Úr ellen. Egy kicsit érthetetlennek tűnik, hogy mi az, hogy vizet merítünk és odaöntjük az Úr elé. Ez a sátoros ünnepnek az utolsó aktusa. A sátoros ünnep arról szól, hogy meg kell emlékezni, milyen hatalmas kézzel hozott ki Isten Egyiptomból, vagy hozta ki a népet Egyiptomból, vagy hozott ki téged, vagy tett csodát a te életedben számtalanszor. Jó dolog megint emlékezni arról, hogy Isten hatalmas kézzel hozott ki onnan, vagy nyújt bele az életedbe, nem is egyszer. És a sátoros ünnep arról szól, ki kell vonulni sátorokba, feldíszíteni gallyakkal a sátrakat, és emlékezni arra, hogy milyen hatalmas kézzel hozott ki Isten a szolgaság földjéből, és ennek az ünnepnek az utolsó aktusa vizet meríteni, és az Úr elé önteni, emlékezni arra, hogy a víz az életet adó, alapvető alkatrész adója az örökkévaló Isten, aki a pusztában is képes adni vizet. Vagy talán emlékszünk Jézusnak arra a prédikációjára, amikor föláll a templomba, és azt mondja, hogy én vagyok az élő víz, és aki szomjúhozik, jöjjön és igyék, és egy életre meg fog elégítetni. Nem véletlenül jegyzi meg utolsó gondolatként az író, így ítélte Sámuel egész Izraelt az ő napjaiban. Lehet így képviselni az örökkévaló Istent, a nekijáró tiszteletet mindig fölemelni, mindig úgy beszélni az örökkévaló Istenről, hogy nem a hallgatóság kényekedve szerint fogalmazom meg azt, amit ő hallani akar. Az persze egy retorikai kérdés, hogy az ember hogyan csomagol be valamit, de az a lényegen nem változtathat. Ha teljes szívvel követed az örökkévaló Istent, ki fog kerülni minden, ami nem odavaló, és akkor oda járulhatsz az örökkévaló Isten elé, és elmondhatod, hogy csak neki akarsz szolgálni, és akkor ki tudod mondani, ami nélkül nincs Istennel. Kapcsolatos szoros szövetség, vétkeztem az Úr ellen, és békesség fog költözni a szívedbe. Tehát innentől kezdve nem az fog izgatni, hogy mi a te hasznod valamiből, hanem mit szól hozzá az Úr. áldja meg az örökkévaló Isten gondolataikat, a vele való viszonyunkat, és hadd bátorítsak mindenkit arra, ne legyen olyan az életünkbe, életemben, ami távol tartja tőlünk az Istent. Mert ez lehet a gátja annak, hogy nem ad belső békességet és áldást. Amen. Thank you.